Következik Pintér Gergő Metamorfózis című előadássorozatának 2016. április 7-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.
Van valakinek kérdése a múltkorival? Hát a múltkori kettővel kapcsolatban, mert kb. Ugyanazt elismételtem kétszer. Milyen messze vagyunk a vonatos példától? Emlékeztek a vonatos példára? A vonat bemegy az alagútba, és a vonat számára az a fizikai valóság, hogy az alagút rövidebb, mint a vonat. Az alagút számára meg az a fizikai valóság, hogy az alagút hosszabb, mint a vonat. Tehát a vonat rövidebb, mint az alagút. És akkor megbeszéltük, hogy nincsen semmi baj, mert hát van egy kis paradoxon és kész, de mi van akkor, hogyha mondjuk az alagút elején meg a hátán, mondjuk az, aki az alagút mellett áll egy bakter, ő be akarja bizonyítani a saját igazát, hogy neki van igaza, megvárja, még a vonat teljes egészében bent van az alagútban, mondjuk amikor a vonat eleje eléri az alagút végét, akkor ő látja, hogy a vonat teljes egészében bent van az alagútban, és lecsap két csapóajtót az alagút elején meg a végén. És hogy mit fog ekkor érzékelni mondjuk a vonatnak az utasa vagy a masinista, akik számára pedig nincs, tehát számukra konkrétan fizikai valóság az, hogy a vonat nem fér be az alagútba. Ha a vonat eleje elérte az alagút végét, akkor a vonat háta még kilóg az alagútból. Akkor mi fog történni, ha lecsapják a két csapóajtót? Na, amúgy miket tippek?
Hogy a vonatban lők úgy érzékelik, hogy még nincs lecsapva az ajtó, nem? Tehát, hogy az időben.
Valami ilyesmi, igen. Tehát a kulcs szó az azon van, hogy amikor. Tehát az egy valamiféle együttidejűséget feltételez, hogy amikor a vonat eleje elérte az alagút végét, akkor csapja le az alagútnak a két ajtaját. De hát az, amikor az alagútnak a hátán lévő ajtó, az már máshol van. És nem létezhet mindenki számára egyöntetűen elfogadott egyidejűség. Tehát pont ez az egyidejűség. Tehát a vonat számára nem ugyanakkor lesz az, amikor. Na, ahhoz, hogy ezt kicsit jobban megértsük, azt a filozófiai problémát kell először is megoldanunk, hogy mi az, hogy vonat.
Mi volt a kérdés?
Mi a vonat? Mi az, hogy vonat?
Akkor jól értem.
Nem akarok ilyen nagyon mérnöki ízéket, hogy mi hajtja meg ilyesmi, csak az, hogy mondjuk vannak a vonatnak bizonyos részecskéi, vagy nem tudom, az valamikből áll. Mondjuk egy részecskéje a vonatnak, azt hogy érzékeljük a téridőben? Egy részecskének van valami világvonala, ugye? Ahogy megy előre az időben, hogyha nem hatás semmilyen erő, akkor ez egy egyenes vonal lesz, hogyha nyugalomban van, vagyis egyenes vonal, vagy egyenletes mozgás. Végül, akkor ez egy egyenes. Rendben? Most a vonat sok ilyen részecskéből áll. Mondjuk, ugye ebben az esetben, ugye itt jön a vonat, és megy az alagút felé, ami meg itt van, csak az a dimenziójuk számít, ami egy irányba van. Tehát képzelhetjük a vonatot ilyen rútszerűnek, meg az alagutat is. A többi kiterjedése nem érdekel minket. Tehát képzelhetünk egy rudat a vonat helyett. Na mi egy ilyen rúd? Ugye a rúd részecskéinek a világvonalai a téridőben, azok egy ilyen sávot alkotnak. Hogy mindannyian mennek, tehát telik számukra az idő, tehát vagy állnak, vagy egyenletes mozgásra végeznek, az ugye attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük. De minden esetre, ahogy így telik számukra az idő, akkor egy ilyen sávot kirajzolnak a téridőben. Ez oké? Tehát a vonat a téridőben az valami ilyesmi sáv. Ez a vonat elejének a világvonala, arra megy a vonat, úgy is rajzoltam, hogy arra felé dől. Tehát ez a vonat eleje, ez meg a vonat vége. Ez a vonat végének a világvonala, ez meg a vonat elejének a világvonala. Na de ez a téridőben van. Akkor újra feltesszük a kérdést, mi maga a vonat, amit ugye a térben látunk belőle. Definíció, a vonat világsávjának az egyidejű pontjaiból áll. Oké, tehát ezt a sávot érzékeljük, ez a sáv van a téridőben, és amit konkrétan a vasútállomáson látunk, az ennek a sávnak az egyidejű pontjai, amik ugyanakkor vannak. Oké? Tehát a vonat, az a vonat világsávjának az egyidejű pontjaiból áll. Na most mi az egyidejű pontjai? Mielőtt azt lerajzoljuk, előbb rajzoljunk egy alagutat is. Az alagút is ugyanígy egy rúd, vagy hát az... Igen, és akkor az meg jön valahogy így. Látjuk ezen az ábrán, tehát ez itt a vonat, ez meg itt az alagút. Hát ez azt ábrázolja, hogy a vonat megy az alagút felé. Oké, itt egy rúd, és az megy egy másik rúd felé. Ezt látja mindenki? Tehát ez azt ábrázolja, hogy a vonat megy az alagút felé. Ez az a pillanat, amikor a vonat eleje eléri az alagút hátát. Tehát ez az alagútnak a... Hát az alagút eleje, és ez az alagút vége. Jó. Akkor amikor az alagút elejét eléri, ez az a pont. Amikor a vonat eleje, bemegy az alagútba. Innentől ez a két sáv azért van átfedésben, mert a vonatnak ebészemerben van az alagútban. És ez az a pillanat, ez az a téridőpont, egy esemény, amikor a vonat eleje eléri az alagút végét. Oké? Okay? Na, nekünk ugye az kellene, hogy mi a vonat ebben a pillanatban. Mi a vonat ebben a pillanatban? Hát a vonat világsávjának az egyidejű pontjai. Na de ki számára? Hát mondjuk nézzük előbb a vonat számára. Lehet, hogy egy picivel nagyobb alagútat. Nézzük meg, hogy mi a vonat az alagút szemszögéből. Tehát a bakter szerint mi a vonat. Hát aki az alagúttal mozog együtt a téridőben, abban a pontban ugye be kell húzni, ahhoz, hogy az egyidejű pontokat megkapjuk, be kell húzni a fénykúpot, berajzoltam a fénykúpot, és arra kell tükrözni az ő világvonalát. Úgy kapjuk meg a számára egyidejű pontokat. Tehát az alagút számára egyidejű pontok a téridőben, tehát az alagút számára a tér, az ez a tükörkép itt, az valami ilyesmi. Szóval ugyanannyira dől el a vízszinteshez képest, mint amennyire az alagút eldől a függőlegeshez képest. Mint amennyire a világvonala eldől a függőlegeshez képest. Ez a piros vonal a négydimenziós téridőben valójában egy háromdimenziós tér. Ez az, hogyha a bakter hirtelen azt mondja, hogy belefúj a sípjába, és azt mondja, hogy most álljon meg az egész univerzum ebben a pillanatban, és akkor, hogyha megállna az egész univerzum, az ez. Az ez a szelvény, ami a világnak az abban a pillanatban lévő állapotát ábrázolja. Oké. Mit látunk rajta? Hogy ugye a vonat idáig tart, tehát a vonat világsávjának egyidejű pontjai, az az elejétől a hátáig ebben az egyidejű részben. És az alagút pedig idáig tart, tehát a vonat valóban bent van a vonat az alagútban. Látjátok? Itt a vonat, itt az alagút. Ez már egy hagyományos térbeli ábra. A vonat bent van az alagútban.
És ez a vonat, mint az alagút.
Igen. Ezt ugye nem indokoltuk eddig, hogy miért kéne, hogy ez így legyen. Csak mondtuk, hogy a relativitás elmélet szerint így meg így. Ezt amikor indokolják, akkor mindenféle képleteket szoktak felírni. Valójában nincsen szükségünk képletekre. Ebből az egyszerű tényből, hogy hogyan kapjuk a egyidejű pontokat, ebből látszik, hogy ha tényleg ez az ábra, ez a vonatnak a izéje, ez meg a alagútnak a világsávja, akkor akkor a vonat bent van az alagútban. Speciálisan kisebb kell, hogy legyen, hiszen benne van. Oké. Okay. Akkor nézzük meg ugyanezt a vonat számára. A vonat számára ugye a fénykúp az ugyanez, nyilván, ugyanígy, ahogy be van rajzolva, és akkor a vonatnak a világvonalát kell tükrözni a fénykúpra, tehát az meg erre dől a... Lehet, hogy egyszerűbb ebből az irányból tükrözni, de bármelyiket tükrözöm, az mindenképpen jó lesz. Írjátok oda mellé, hogy ez a piros, ez az alagút számára, az a alagút szerint egyidejű pontok, ez a lila pedig a vonat szerint egyidejű pontok. Amerre a függőlegeshez képest dől a világvonal, ugyanarra kell dőlnie a vízszinteshez képest a egyidejű pontoknak. Tehát ez így működik, hogy a függőlegeshez, hogyha függőleges a világvonal, akkor hozzá, függőleges nincsen, csak mondom, hogy értsétek, hogyha függőleges lenne a világvonal, akkor hozzá a vízszintes tartozik, ők az egyidejű pontok, és hogyha ez dől, akkor az is így felé dől. megbeszéltük, hogy a fénynél van pont határeset, ott a saját világvonala az része az egyidejű pontok terének. Na, mit látunk a vonatnak a terén? Hát azt látjuk, hogy ugye ideig tart a vonat, az alagút meg csak ideig tart. Tehát a vonat segge kilóg az alagútból. És tehát ez az, amit mondtam, hogy az alagút szerint, tehát a bakter szerint a vonat bent van az alagútban, a vonaton ülők szerint a vonat kilóg az alagútból. És akkor már csak azt kell megérteni, hogy mit is mondtunk, hogy amikor a vonat eleje elérte az alagút végét, akkor a bakter lezárja a két csapoltot, vagyis mondjuk úgy, akkor abban a pillanatban a bakter megállítja a vonatot. Na most mi az a pillanat? A pillanatot azt a téridőnek az abban a pillanatban egyidejű pontjai alkotják. Tehát ez az a pillanat. Ez a rózsaszín adja meg azt a pillanatot, amikor a bakter megállítja a vonatot. Tehát akkor most megpróbálok még valami színt összekeresni. Például narancssárga. Nézzük meg, hogy mi lesz a vonatnak a világvonala, hogyha így ténylegesen leállítják. A vonat eleje, az ugye megy, elérte az alagút végét, onnantól kezdve megállítják. Mi az, hogy megáll? Hát nem, nincs olyan, hogy áll, ugye ez is egy hülyeség, hanem az alagúttal párhuzamos világvonalon fog mozogni, vagyis itt konkrétan onnantól ezen a világvonalon mozog. Azaz, hogy áll. Az alagút szerint áll. Na, de mi van mondjuk a első kocsi hátával? Az első kocsi jön, már ideért azaz az ominózus pillanat a vonaton ülő számára. Ez az a pillanat a vonaton ülő számára, amikor látja, hogy megállt az eleje. De az első kocsi még tovább megy, mert az alagút szerinti pillanatban állítják őt meg, és onnantól áll rá egy párhuzamos világvonalra. És itt tovább a második kocsi, az is megy. Itt ebben a pillanatban a második kocsiban ülő emberek elkezdenek róla beszélgetni, nézd már, az eleje már megállt, azt mi meg még mindig megyünk. Tehát így összemegy, harmonikaszerűen összemegy a vonat. Az eleje megállt, és a többiek még mindig mennek. És a vonat háta, az megy a legtovább. Hoppá. Meddig megy el? Igen, idáig megy el. Tehát az meg egészen bezsugorodik a vonat az alagútba. Tehát ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy megy a vonat eleje eléri az alagút hátát, és a többi meg még tovább megy, és szépen oda zsugorodik. Beszatírozom a... Ez lesz a vonatnak a világvonala. Először is rázsugorodik arra, ami az alagút szerinti vonat, és akkor utána meg állva marad. És akkor látjuk, hogy onnantól kezdve az alagút az ilyen széles, a vonat meg ilyen széles, a vonat benn van az alagútban. Tehát úgymond bezsugorodik a vonat az alagútba. Van ezzel kapcsolatban valami kérdésetek? Minden világos?
Nekem van egy.
Így szoktuk tapasztalni minden egyes alagútnál, úgyhogy nem mondtunk semmi olyat, igen.
Hogy ez a alagút, tehát rajzolhatunk van a függőlegesre is, és akkor is működne? Hogyha ez mindig ilyen meredek, hogy kinézi, nem vagy, hogy...
Szerintem azon múlik. Ja, persze, tehát, hogy nincsen függőleges, önmagát függőlegesre rajzolná. Csak az a függőleges olyan megtévesztő lenne, mint hogyha az alagút az ténylegesen állna. Pedig nincs olyan, hogy ténylegesen áll.
De rajzolhattuk volna függőlegesen, és akkor is ezt szépen kijön elvileg.
Igen, rajzolhattuk volna függőlegesre is. És az meg, hogy kijön-e, meg kb. Azon múlik, hogy így mekkora ez a két világsáv egymáshoz képest. Ahogy eredetileg rajzoltam, úgy talán függőlegeshez tartozik most a vízszintes, igen, akkor tényleg szépen benne van a vonat az alagútban, és ehhez a dőlthöz, ehhez meg nagyon dőlt tartozik, meg nagyon kilóg a vonat. Igen.
Ez a vonat idézőes rövidülés összehető, hogy sebességet változtatja, hogy megállt, hogy a haladó sebességére.
Igen, vonat rövidülés, szóval... Nincs úgy megmondva, hogy fizikailag milyen rövidül meg. Igazából minden egyes távolság megrövidül benne. Az atomok is, az atomok közötti rész. Tehát maga a távolságok úgy, ahogy van, megrövidülnek. Tehát ez egy ilyen jellegű fizikai dolog. Ezt inkább úgy szokták ja igen, először is. Tehát ehhez ugye nagy sebességek kellenek. Most, hogyha nem fénysebességhez közelítik a sebességek, akkor ez a két egyidejűségi sík, ezek így majdnem ugyanúgy áll a kettő. Ezért nem szoktuk a valóságban tapasztalni ezt az effektust. Ugye azért is ilyen látványos az ábra, mert a fénysebességet mindig egynek választom, csak nem mindig sikerül úgy berajzolnom. Fú, nagyon csálé innen nézve, ugye? Hát ez is egy 45 fokos kéne, hogy legyen, meg ez is egy 45 fokos kéne, hogy legyen. Az ottani ábrán ezt szépen berajzoltam. Hát a valóságban meg ugye ez egy a mi mértékegységeinkben felírva ez egy nagyon nagy sebesség, tehát ez egy ilyen nagyon így álló, és ott már nem is tükrözésként működne. Tehát nagy sebességek és hosszú vonat és hosszú alagút esetén. És igazából úgy is szokták ezt interpretálni, hogy a relativitás elmélet nem tudja jól kezelni a merev testeket. Ugye a merev test az őket alkotó pontok világvonalainak az egyidejű szelvénye. Tehát egy merev testnek ő maga, a test, mint egy egyidőben létező valami, az nincsen a relativitás elméletben, hanem csak a merev testnek a világvonal, a világsávja, amit a téridőben alkot, az van jól meghatározva. Az, hogy mi maga az a test, hogy mi a vonat, az függ attól, hogy melyik megfigyelő nézi. Egymáshoz képest sebességgel, tehát egymáshoz képest mozgó megfigyelők ebből a világsávból másik szelvényt választanak ki, hogy az a testnek a mostani állapota. Na, hogyha nincs több kérdés, van még? Valami? Egy dolgot köteles vagyok hozzámondani, pedig ez lehet, hogy kicsit összezavaró lesz, de azt hiszem nem lenne korrekt. Én ezt a Matolcsi Tamástól tanultam, akit amúgy mint a fizikusok így nem nagyon szeretik állítólag, úgy hívják, hogy matolcsizmus ez a fajta megközelítési módja a relativitás elméletnek, mert vagy állítólag legalábbis jobban szeretik úgy tanítani a relativitás elméletet, hogy van egy mozgó koordinátarendszer, és akkor a mozgó koordinátarendszerben fölírunk valamiket, és hogyha két különböző megfigyelő csinálja ezt a mozgó koordinátarendszert, akkor mi köztük az áttérési transformáció, tehát ami az egyiknek az idő, meg tér, abból hogyan számolódik a másik számára az idő, meg a tér. Csak valahogy az a baj, hogy relativitás elméletben már önmagában nem lesz értelme egy ilyennek, hogy mozgó koordinátarendszer. Tehát, vagy nem igazán tudunk, tudunk, mert egyetemen úgy tanítják fizikusoknak állítólag, de hogy valahogy természetesebb az, hogy a téridőből indulunk ki, és ha jön egy mozgó test, akkor az szétválasztja a téridőt térre és időre. Mint ahogy itt csináltuk. A vonat szétválasztja a... Hol volt a vonat? A vonat szétválasztja a téridőt egy időtengelyre, ami számára az időtengely, ez a saját világvonala, meg egy ilyen térirányú háromdimenziós térre, ami meg időben, egy időben van, egy idejű tér. Szóval ezt a Matolcsi így tanította nekem, és hogy igazából az egyidejűség, az, amit hozzá akarok mondani, hogy az egyidejűség az nem fizikai tény. Az, hogy így le tudjuk így állítani a világot. Hogy egy pillanatra le tudjuk pauzolni a világot. Ugye ezt már a klasszikus megközelítésnél is ezt próbáltam hangsúlyozni itt Newtonnál, hogy nincs erre semmilyen kísérleti bizonyítékunk, hogy be lenne építve a téridőbe az egyidejűség, hogy le lehet állítani egy pillanatra a világot, hanem csak úgy képzeljük, hogy van egy ilyen abszolút egyidejűség, aztán a fényterjedése ennek ellentmond, és a relativitás elméletbe ezt a fajta egyidejűséget, amelyikkel szerkeztek, ezt mesterségesen tettük bele, azzal a gondolatkísérlettel, amire emlékeztek, gondolom, hogy te voltál ki elmész, hogy elmegy valamelyikünk jó messzire, és akkor, hogyha be akarjuk lőni, hogy számára mikor, tehát mondjuk számára meg számunkra egy-egy esemény mikor van egy időben, az úgy néz neki, hogy oda küldök egy fényjelet, ő visszaküldi, és amennyi idő eltelt az odaküldés meg visszajövés között számomra, azt az időt megfelezem, és ami esemény akkor történt, arra mondom, hogy egy időben történt a visszaküldés idejével. És ez miből indul ki? Abból, hogy a fény oda is, meg vissza is ugyanakkor a sebességgel jön. Mindkét irányba egyenlő sebességgel megy. S jobb hiány, csak ebből tudok egy ilyen úgymond természetes egyidejűséget legyártani. De ez sem fizikai tény. Ugyanis az van, hogy a Michelson-Morley kísérletből az nem következik, hogy a fény oda is meg vissza is olyan sebességgel megy, hanem a fénynek a két utas sebességét mérték meg. Tehát, hogyha valamilyen módon mondjuk oda küldesz valahol a fényt, meg visszaérkezik, de ezt lehet bonyolultabban is, hogy valami tükörrendszeren keresztül fölmegy az űrbe, körbe tükröződik a naprendszeren, aztán visszaérkezik hozzád, és ezen egy ilyen körpályán, tehát egy ilyen visszaérkező pályán nézzük meg a sebességét, hogy mennyi idő múlva érkezett vissza hozzám. Ugye itt lehet sebességet mérni, mert az idő eltérést az csak nálam kell mérni. Tehát itt ketyeg az óra, és az, hogy közben neki mennyi idő telt el, az nem számít. Így lehet jól sebességet mérni. Így lehet korrekten sebességet mérni, anélkül, hogy egy idejűségre hivatkoznánk. Tehát ilyen két utas vagy körutas sebességet. És igazából a Michelson-Morley kísérletből az következik, hogy a fénynek a körutas sebessége az nem függ a megfigyelőtől. Tehát visszamenőleg úgy kéne korrektebbül elmondanom ezt az egészet, hogy a fény körutas sebessége nem függ a megfigyelőtől. Amit a fényterjedésről mondtam, anélkül, hogy a sebességre hivatkoznék, az úgy van. És az következik ebből. És ez a természetes szinkronizáció, egy természetes egyidejűség, ez az, hogyha a természetes egyidejűséget választjuk, akkor a fény oda is és visszafelé is ugyanannyi idő alatt teszi meg az utat. Tehát akkor az egyirányú fénysebesség is állandó lesz, de ez pont ugyanaz, mint hogyha a természetes szinkronizációt választom. Pont úgy csináltuk. Oké? Okay? Úgy döntöttem, hogy ebben a fél évben így külön geometriákról, külön órát a Bolyai geometriáról nem fogok tartani, meg a projektív geometriáról sem lesz külön óra, csak ilyen összesített. Úgyhogy az most jön. Szóval mit tudunk a geometriáról? Ugye eredetileg építkezésekhez, földmérésekhez használták, és ilyen tételek, amik keletkeztek, hogy Pitagorasz tétel, meg Thales tétel, ezek ilyen elemi tételek, azok jók voltak arra, hogy derékszöget tudjanak szerkeszteni, meg különböző mérési adatokból ki tudjanak számolni mondjuk egy harmadik oldalt a háromszögön, és így tovább. Mind a valóságot írták le, aztán rájöttek bizonyos szabályszerűségekre. Ez körülbelül ókor. És mi volt Euklidésnek a tevékenysége, amiért annyiszor emlegetjük a nevét? Euklidész azt csinálta, hogy összegyűjtötte az addigi geometria tudást. Az addigi geometria tudás az igazából bőven túlmutat a gimnáziumi anyagon, valószínűleg még az egyetemi matektanárszakos és matematikus anyagokon is, ami az elemi geometriát illeti, tehát lényegében mindent tudtak, amilyen elemi geometriai dolog. Csak ő, ahogy összegyűjtötte az addigi tudást, megpróbálkozott egy új ötlettel, de próbálta valahogy szépen rendszerbe szedni, és az ötlete támadt, hogy kezdi az egyszerűbbekkel, és azokból vezeti le a bonyolultabb állításokat. Most, tehát, hogy ő volt igazából az első, aki bizonyítást alkalmazott, hogy persze azelőtt is volt bizonyítás, de ő ugye mivel egy könyvből összeszedte az egészet, azért hogyha mindent bizonyítani akarna, az ugye nem működik, mert mindig meg lehet kérdezni, hogy na jó, de az az állítás miért van, és az az állítás miért van, és az az állítás miért van, stb. És ő úgy gondolta, hogy akkor néhány állítást azt eleve kimond a könyv elején, hogy ezek annyira nyilvánvalóak, pontokról, egyenesekről, illeszkedésről, hogy egy egyenes rajta van egy pont rajta van egy egyenesen, ilyen fogalmakat alapfogalmaknak vett, ezeket úgyis mindenki tudja, és ezekről ilyen alapvető állításokat, ilyen alapigazságoknak vett, ez az Euklidész axióma rendszere. Mik vannak ebben az axióma rendszerben? Például az, hogy ha van két pont a síkon, minden a síkon van első körben, ha van két pont, akkor rajtuk keresztül egyértelműen húzható egyenes. Tehát egyetlen egy olyan egyenes van, amelyek ezt a két pontot összeköti. Vannak olyan állítások is benne, amik mai szemmel nem lennének axiómák, például az, hogy egy egyenes tetszőlegesen sokáig meghosszabbítható. Ez kicsit olyan, ez nem egészen nyilvánvaló, hogy micsoda. De minden esetre kiindult ilyen állításokból, azokat szedte oda össze, amik a lehető legegyszerűbbek, és a könyvét igyekezett úgy felépíteni, hogy ezeken kívül semmi más nem használ, tehát ezekből az állításokból vezeti le az összes tételt. Ez egy hatalmas nagy feladat volt, nem is sikerült neki, de nem is várhatjuk, hogy elsőre sikerüljön, de lényegében sikerült. Tehát csak a mai matematikai logikán, meg formális nyelveken, meg nem tudom, mint nevelkedett agyunkkal már azt mondanánk, hogy ez annyira nem volt tökéletes munka, de lényegében ugyanezt az axióma rendszert a 19. században Hilbert átírta. Tehát csak annyit csinált vele, hogy ezeket az hogy formálisabbá tette. Tehát ez igazából ma ez Euklidész és Hilbert axióma rendszere. Évszámokat nem tudok, ez Krisztus előtt jóval, ez pedig 1900 valamennyi. Tehát ezek voltak a geometria axiómái. De ez azért a matematika, tehát mindenki számára, aki később matematikát űzött, az csodálatra méltónak találta Euklidésznek ezt a dolgát. Tehát ez volt onnantól a geometriának az alapja. Azt hiszem Kantot szokták mondani, hogy ő is ilyen nagyon elismerően beszélt róla, hogy mennyire csodálatos, hogy a valóságot írja le, a körülöttünk lévő teret írja le, és föltesz 5 axiómát, és azokból minden más le tud vezetni. Tehát 5 ilyen nagyon egyszerű állításból minden más le tud vezetni a körülöttünk lévő világról. És ezzel nem is lett volna baj, csak volt köztük egy axióma, ez ugye a párhuzamossági axióma, sokféle verzióban ki lehet mondani, talán legelterjedtebb az, hogyha van egy egyenes, és van rajta kívül egy pont, akkor azon a ponton keresztül pontosan egy darab párhuzamos húzható. Tehát ez valahogy szemléletesen azt jelenti, hogyha veszel egy egyenest, és van egy rajta kívüli pont, akkor egy párhuzamos tudsz húzni, mert tudsz egy olyan egyenest húzni, ami nem fogja elmetszeni azt, amivel párhuzamosra szántad őt. De hogyha egy icipicit is elbillented, tehát egy icipici szöggel is elbillented, akkor már ott valahol nagyon messze találkozni fog vele. Ez valahogy ennek nagyon sok ekvivalens átfogalmazása van, tehát például az, hogy a háromszög szögeinek az összege 180 fok, az is egyenértékű ezzel az állítással. Tehát ha ezt nem tennénk fel, akkor nem tudnánk bebizonyítani azt, hogy a háromszög szögeinek az összege 180 fok, illetve hogyha föltennénk azt, hogy a háromszög szögeinek az összege 180 fok, akkor meg abból ezt is be tudjuk bizonyítani. De vannak még más ekvivalensek is vele, és valahogy úgy érezték, hogy ez nem annyira egyszerű, és nem annyira nyilvánvaló állítás. Hát az egy külön misét megérne igazából, hogy ez miért nem egyszerű, és miért nem nyilvánvaló. Lehet, hogy majd valamikor még visszatérek rá, és mesélek róla. Szóval szerintem önmagában az már érdekes, hogy ez miért nem nyilvánvaló. Amúgy ki szerint nyilvánvaló? Tehát, hogyha van egy egyenes, megy, ugye itt kimegy az ajtón, utána elhagyja a föld felszínét, mert az ugye görbül, kimegy az űrbe, onnantól megy végtelen sokáig. Oké, veszek egy tőle különböző pontot, tehát egy olyan pontot, ami nincs rajta az egyenesen. Akkor tudok húzni egy párhuzamost, ez levezethető a többi axiómából is, ez nem kérdés, de az, hogyha egy icipicit is megbillentem ezt a párhuzamost, egy síkban maradnak, de egy picit megbillentem fel az egyenes felé, akkor már valahol metszeni fogja. Nyilvánvaló? Szerintem is nyilvánvaló egyébként, de na jó, erre majd akkor hozok példákat, most azzal nem készültem, hogy ezt be akarták volna bizonyítani, de senkinek, tehát igazából mindenki szerint nyilvánvaló volt, senkinek nem volt ezzel problémája, mindenki így gondolta, hogy ez így van, de úgy érezték, hogy ez úgy lóg a levegőben, hogy ez azért, ugye valamit a végtelenről mond, tehát hogyha nagyon-nagyon picit billentem meg azt az egyenest, akkor valahol nagyon a végtelenben, valahol nagyon-nagyon távol fognak találkozni. Igen. Na most az történt, hogy próbálták úgy bebizonyítani, be akarták bizonyítani ezt a többi axiómából, és hát hogyan állnátok neki egyet bebizonyítani? Nyilván feltesszük az ellentétjét, hogy tegyük fel, hogy van egy olyan egyenes, meg van egy olyan pont, hogy azon keresztül nem csak egy párhuzamos húzható, hanem mondjuk több. Tehát egy picit megbillentem, akkor még mindig nem metszi. És akkor megpróbáljuk addig gyűrni, amíg ellentmondásra nem jutunk. Ez lenne ugye a Most azt hiszem nem Bolyai volt az első, aki nagyon sokáig gyűrte volt, mert valaki a 18. században is, most nem teszem be a neve. De aztán Bolyai volt az, aki konkrétan végigvitte. Addig-addig számolgatta, meg próbálta logikai következményeit levezetni ennek, hogyha megbillentem, akkor még mindig nem fogja metszeni. Hogy végül, ugye ebből kap az ember új állításokat, azt reméli, hogy majd azok vezetnek ellenmondásra, és így tovább. És nem vezettek neki ellenmondásra, hanem fölépült belőle egy új geometria. Erről most kb. Ennyi. Lehet, hogy majd egyszer lesz egy bolyai geometriás előadás, csak valahogy úgy gondoltam, hogy ti abból úgyis nagyon sokat tanultok, ilyen hiperbolikus geometriából. Ugye ez fölösleges. De lehet, hogy nem. Na, szóval az a lényeg, hogy egy indirekt bizonyítást kezdtek el, és kijött belőle egy új geometria, ez a hiperbolikus, vagy bolyai féle, vagy Lobocseszki féle, vagy bolyai Lobocseszki féle geometria, sőt, még Gaussnak is volt benne valami szerepe. Ő azt hiszem gyáva volt, tehát ő is valahogy erre a következtetésre jutott, csak ő úgy gondolta, hogy neki akkora tekintélye van a matematikában, hogyha ő ezzel előállna, hogy szerinte nem is feltétlenül igaz a párhuzamossági axióma, akkor elveszíteni egyszerűen a tekintélyét. Na most az a lényeg csak számomra most, hogy nem az történt, hogy nem igaz a párhuzamossági axióma, meg nem is az történt, hogy igaz, hanem az történt, hogy valahogy az derült ki, hogy ez a dolog nem a valóságról szól. Tehát az, hogy a valóságban ténylegesen meghosszabbítunk ilyen egyeneseket, meg nem tudom, az, hogy ezt nem lehet csinálni. Hogy a valóságban nincs olyan végtelen síkunk, meg terünk, amiben ezt csinálnánk. Tehát ez nem a fizikai valóságról szól, hanem igazából csak annyit mondhatunk, hogy az euklidészi geometria, tehát amikor a párhuzamossági axiómát tesszük föl, az pontosan akkor ellentmondásmentes, vagyis nem lehet ellentmondásra jutni benne, hogyha a bolyai féle geometria, amikor pedig a párhuzamossági axiómának az ellentétjét tesszük föl. Tehát a kettő igazából pont ugyanak. Tehát ha az egyik ellentmondásmentes, vagyis bár az ellentmondásmentesség adja a létjogosultságát, akkor a másik is. Tehát ez mindkettő külön lehetséges világok. Tehát ezekre igazából csak ilyen lehetséges világokként kell tekinteni, és az egyik pontosan akkor lehetséges világ, hogyha a másik is. Tehát innentől kezdve a geometria az elrugaszkodott a valóságtól. Tehát nem a valóságot leíró tudomány. Tehát elkerülhetetlen, hogy egy abstrakciónak fogjuk föl, ami ugye az elején, egész előadás elején beszéltem arról, hogy ezzel univerzálisabb is lesz. Tehát olyan kérdésekre is tudjuk majd alkalmazni a geometriát, amik nem geometriai jellegű kérdések. Na jó, majd lehet, hogy valamikor készülök bolyai geometriával. Egy dolgot azért szeretnék mondani, hogyha már itt vagyunk, mert addigra úgyse fogtok rá emlékezni. Szokták azt mondani, nem tudom, hallottátok-e már, hogy a relativitás elméletben valahogy megjelenik a bolyai geometria, vagy a hiperbolikus geometria. Tehát én is mindig csak ezt láttam leírva, aztán gondolkoztam, hogy hol jelenhet meg, és egy helyet tudok, ahol megjelenik, ezt fogom most elmondani. Tehát azt szokták mondani, hogy a relativitás elmélet, Einsteinnek az elmélete, az valamiféle létjogosultságot adott a bolyai geometriának. Tehát onnantól kezdve nem csak így egy elméletileg lehetséges világként kell rá gondolni, hanem a relativitás elmélet szerinti világképben ez megjelenik. Oké. Na, gondoljuk el, hogy minden lehetséges irányban, ugye emlékeztek a fénykúpra? De most ne a fénnyel képzeljük el, hanem mondjuk minden irányban lövünk egy puskával. Hogyha minden irányban lövünk egy puskával, akkor egy másodperc múlva milyen alakzaton helyezkednek el a puskagolyók? Ugye kilőttük őket, akkor mondjuk itt síkban mutatom, akkor egy körvonalon helyezkednek el, de hogyha tényleg minden irányban lövök, és egy másodperc múlva leállítom az időt, akkor egy gömbfelületen helyezkednek el, ugye? A téridőben is egy gömbfelületet alkotnak. Na most, oké, akkor most minden irányba, és minden lehetséges sebességgel kilövök egy puskagolyót. Hát akkor, amik ugyanolyan sebességgel mentek, azok egy gömbfelületen, amik kisebb sebességgel, azok egy kisebb gömbfelületen, és így tovább. Tehát mit alkotnak ezek? Egy teret. Lehet amúgy, hogy jobb, hogyha csak sík. Mindegy, jó lesz így. Tehát egy teret alkotnak, mégpedig, hogyha az eredeti tér az... Na, nem. Igazából egy euklidészi teret alkotnak a hagyományos felfogásunk szerint. Na most, hogyha ugyanezt megcsináljuk, ez most egy olyan dolog lesz, amire nem tudok most majd ilyen szép logikus indoklást. Ez a fénykúp, amit berajzoltam. Tehát az adott pontból kiinduló fénysugara. Na most, hogyha ugyanezt megcsinálom relativitás elméletben is. Minden irányba, minden lehetséges sebességgel elindítok egy puskagolyót. És akkor egy másodperc múlva hol helyezkednek el ezek a puskagolyók a téridőben. Na most eleve ki szerint egy másodperc, ott kezdődik a baj. És mondjuk azt, hogy minden puskagolyó önmagának méri az egy másodpercet. Ha minden puskagolyó önmagának méri az egy másodpercet, ezt lehet, hogy le lehetne vezetni ebből a, amit eddig csináltunk, hogy ugye minden irányba mennek a fénykúpon belül, ugye minél függőlegesebb, annál kisebb sebességet jelent úgymond, de a sebességeknek valójában csak egymáshoz képest van értelme. Tehát a fénykúp belsejének minden irányába indulnak ezek a puskagolyók, és hogyha berajzolom, hogy ki szerint mi az egy másodperc, akkor valamilyen forgáshiperboloid alakzatot kapok. Valahogy az van, hogy minél szélebben van valaki, minél közelebb van a fénykúphoz, számára az egy másodperc annál távolabb van legalábbis az ábrán. Ugye, hogyha egyik puskagolyót konkrétan fénysebességgel lőném ki, vagyis az nem is puskagolyó lenne, hanem maga a fény, akkor számára sosem telik el az egy másodperc. Azt beszéltük, hogy neki a világvonalának minden pontja egy időben van. Tehát nem telik számára az idő. Úgyhogy valahogy ez megadja azt a szemléletet, hogy minél inkább közelebb van egy világvonal a fénykúphoz, arra, hogyha rámérjük az egy másodpercet, az annál távolabb lesz. És hát ez az alakzat egy ilyen forgáshiperboloid, egy kétköpenyű forgáshiperboloid. Egy ilyen keletkezik. És csak annyit akartam mondani, hogy hogyha hagyományosan átgondoljuk, akkor egy euklidészi teret alkotnak, a minden irányba, minden lehetséges sebességgel kilövök puskagolyót, az a hagyományosan, ahogy az előbb átgondoltuk, egy euklidészi teret alkotnak, ha egy minden puskagolyót egy másodpercig hagyok futni, és utána leállítom. És a relativitás elméletben ez egy háromdimenziós egyköpenyű forgáshiperboloid le, vagy háromdimenziós kétköpenyű forgáshiperboloidnak a felső része, és ez konkrétan egy hiperbolikus tér lesz, tehát egy bolyai féle tér. Nem euklidészi geometria lesz rajta, ott is ugyanúgy egy teret ad, de nem euklidészi geometria lesz rajta, hanem egy bolyai féle geometria. Na, beszéljünk egy kicsit projektív geometriákról. Euklidész axióma rendszerében benne van az, hogy két ponton keresztül pontosan egy egyenes tartozik. Két pont meghatároz egy egyenest, azaz az egyetlen egyenes, amelyekre mindkét pont illeszkedik. És ha belegondolunk, majdnem igaz a fordítottja is, hogyha van két egyenes a síkon, most minden a síkon van, akkor az is meghatároz egy darab pontot. Tehát két egyenesnek egyértelműen létezik meccéspontja, és két ponton keresztül egyértelműen van egyenes. Ugye ezek közül a második nem igaz. Tehát ez csak ilyen majdnem igaz. Mi kell a majdnemhez? Hát a párhuzamosok, azoknak nincsen meccéspontjuk. És a projektív geometria az, amelyik segít ezen, és megcsinálja azt, hogy tényleg szimmetrikus legyen ez a viszony. Két ponthoz tartozik egy egyenes, és két egyeneshez tartozik egy pont. Most ezt hogyan lehetne megoldani? Hát a matematikusok a perspektívát hívták segítségül a grafikusoktól. Ugye, hogyha ha lerajzolsz egy tájat, mondjuk itt a horizontvonal, itt futnak valami sínek, a süt a nap, és a síneket a horizontvonalon látod találkozni egymással. Ott összefutnak a sínek. És akkor ezt csináljuk. Van valahogy a sík, és akkor, ha van két perzomos egyenes, akkor azt mondjuk, hogy mesterségesen hozzáveszünk egy pontot, ahol ők majd találkoznak. Most a matek az attól matek, hogy nem kell megmondani, hogy mi az a pont. Ezt úgy képzeljük, hogy egy végtelen távoli pont, tehát valahogy ott van a végtelenben, ez nem rajta van a síkon, mert magán a síkon nem találkoznak ezek az egyenesek. Képzelhetjük úgy, hogy egy végtelen távoli pont, de képzelhetjük úgy is, hogy ez egy absztrakt pont. Hozzáveszek egy pontot, mit tudom, én azt mondom, hogy az üres halmaz tartalmazó halmaz, vagy akármit, és akkor azt mondom, hogy ez a pont legyen olyan, hogy illeszkedik mindkét egyenesre. Csak úgy könnyebb elképzelni, hogyha oda képzeljük jó messzire, oda a végtelenbe. Na most, hogyha van még velük párhuzamos egyenes, ami szintén párhuzamos velük, akkor azért úgy illene, hogy ugyanott találkozzanak a perspektívában is. Ugyan, hogyha van egy kerítés, ami szintén párhuzamos velük, akkor az ugyanoda fut be. Oké? Okay. Tehát minden olyan egyenes, ami velük párhuzamos, az mind ebbe a pontba fut be. A más irányú párhuzamosan, hogyha más irányban vannak ilyen egyenesek, azok meg másik pontba futnak be. Ilyen értelemben minden egyes irányhoz, minden egyes ilyen párhuzamos egyenes sereghez hozzáveszünk egy darab végtelen távoli pontot. Na most akkor majdnem készen vagyunk, hiszen most már akkor bármely két egyenes metszi egymást egy pontban, csak most meg mi romlott el? Nem igaz az, hogy bármely két ponton keresztül megy egyenes. Mert az új pontjaink nincsenek összekötve egyenessel. De hogyha az összes új pontunkat fölfűzzük egy végtelen távoli egyenesre, akkor már azok is össze lesznek kötve egyenessel. Na most ez ennek a képnek is megfelel ugye a perspektíva, hiszen ott, ahol látjuk a horizontvonalat, az a horizontvonal úgymond a végtelen távoli egyenes, az köti össze a végtelen távoli pontokat. Tehát ezen a struktúrán, hogy ez a projektív tér, úgy hívják, sík plusz végtelen távoli egyenes. Ezen most már szimmetrikus lesz ez a viszony. Most egy érdekes dolog azért van, hogy mi van a másik irányban. Ugye, hogyha másik irány, tehát mondjuk ezek a párhuzamos egyenesek, ahogy a másik irányba mennek, hogyha ide is hozzávennénk egy pontot, akkor viszont már ez a két egyenes két pontban metszené egymást. Tehát ide nem vehetünk hozzá újabb pontot, hanem úgy képzeljük, hogy ebbe az irányba is odafutnak be. Tehát, hogyha ebbe az irányba megy, akkor is úgymond körbeérnek az egyenesek. És ugyanabból a végtelen távoli pontból indulnak, és oda is érkeznek meg. Ismeritek hozzá viccet, van egy alapvicc, a projektív geometria alapvicce, amikor két rendőr megy a sínek között, és akkor azt mondja, hogy hú, nézd már, ott távol összefutnak a sínek. Jaj, de jó, pont ráérünk, akkor menjünk már el oda. És akkor mennek, már három napja mennek, és még mindig nem értek el oda, ahol összefutnak a sínek. Egyszer azt mondja az egyik, hogy te álljunk már meg, én már elfáradtam, üljünk le egy kicsit. Leülnek, és hátra néznek, azt mondja, hogy basszus, elhagytuk. Tehát úgy képzeljük ezeket a végtelen távoli pontokat, mint ahogy a rendőrös vízben van, hogy a másik irányba ugyanaz a végtelen távoli pont van. Na most, miről akartam én mesélni? Ezt is tanuljátok, valószínűleg erről nagyon sok mindent tudtak. Én is nagyon sok mindent nagyon szívesen mesélnék, de nem erről fogok. Amire mondjuk az egyetem végi, vagy másoknál akár gimnáziumi anyagban hangsúlyt fektetnek, az az, hogy van ez a három görbe, amit láttok ott a papíron, a hiperbola, parabola, meg ellipszis. Azok ilyen nagyon különböző görbék a síkon, de egy csomószor megjelennek ugyanabban a családban. Például, hogyha kúpot különböző irányú síkokkal metszitek el, akkor attól függ, hogy milyen állású az a sík a kúphoz képest, ellipszist, parabolát vagy hiperbolát kapunk. Ezért hívjuk őket kúpszeleteknek. Vagy hogyha felírtok egy kétváltozós másodfokú egyenletet, az a síkon egy hiperbolát, egy parabolát vagy egy ellipszist ad, attól függően, hogy milyen ez a másodfokú egyenlet, vagy vannak elfajuló esetek is, de az most mindegy. Vagy, hogyha földkörüli pályára akartok állítani egy műholdat, akkor attól függően, hogy mekkora sebességgel lövitek ki azt a műholdat, ha nagyon kis sebességgel, földdel párhuzamosan, nagyon kis sebességgel akkor visszazuhan, ha eléritek az első kozmikus sebességet, akkor földkörüli pályára áll, ha tovább növelitek a sebességet, akkor ilyen ellipszis alakú, nyújtottabb pályákon fog keringeni. Ha eléritek a második kozmikus sebességet, akkor parabola pályára áll, de az csak egy átmenet, tehát annál picibb sebességgel még ellipszis pályán mozog, annál egy picivel nagyobb sebességgel, meg már hiperbola pályára áll. A parabola pálya meg a hiperbola pálya az olyan, mint a meteoroknak szokott lenni, vagy üstökösöknek, hogy azon már nem is jön vissza, azon elszáll. Tehát az az érdekessége, hogy mindig családban jelennek meg ezek a görbék. Ha az egyik megjelenik, akkor a paramétereknek egy kis változtatásával egy másik fog megjelenni. Tehát valahogy azt sejtetik, hogy ők valahogy ugyanannak a megnyilvánulási formái. Szóval ezért is hívják projektív geometriának, ezt az egészet úgy is el lehetne mondani, főleg a kúposat, hogy veszek egy körlapot, meg egy lámpát. Ugye a lámpának a fénye, az felel meg a kúpnak. És nézem a vetületét egy síkon, egy asztallapon, vagy egy papíron. Például, hogyha így van, akkor mit tudom én, oda rávetül, és akkor kapok belőle egy ellipszist. De hogyha tovább forgatom, akkor egy idő után a teteje már nem fog találkozni a síkkal, hogyha már párhuzamos lesz ez a fénycsóval a síkkal, akkor parabola lesz a vetülete, parabola lesz az árnyéka. Ha meg még egy kicsit tovább forgatom, akkor meg a hiperbolának egy darab ágát kapom meg, és hogyha oda teszek egy másikat is, akkor meg hiperbolának mindkét ágát megkapom. Tehát valahogy ez ad egy ilyen átmenetet, hogy a hiperbolát alakul parabolává, és onnantól kezdve meg visszajön a másik oldalon. Ez az ellipszis átalakul parabolává, és aztán meg valahogy visszajön a másik oldalon hiperbolaként. És tényleg projektív geometriában ez a három objektum egyé válik. A projektív síkon egyfajta kúpszelet van, és abban különböznek egymástól, hogy találkoznak-e a végtelen távoli egyenessel, és hogy milyen módon. Mert hogyha lerajzolom megint ezt az ábrát, hogy itt a sík, és itt egy végtelen távoli egyenes, mondjuk egy ellipszis az egyáltalán nem találkozik a végtelen távoli egyenessel, mert az nincs a végtelenben. Egy parabolának ugye a szájai, vagy ez a két szára, ez egyre inkább párhuzamossá válik egymással, a parabolának a két szára, úgyhogy egy darab végtelen távoli pontba fognak befutni. Ha pedig veszünk egy hiperbolát, annak ugye van két aszimptotája, hiperbola valahogy így hozzájuk simul. Hány végtelen távoli pontba fognak befutni? Hát oda fut be, ahova az aszimptotája, ahova az egyik aszimptota, oda fut be az egyik szára, a másik irányba meg oda fut be, ahol a másik aszimptotája. Bocsa, parabolát letöröltem már. Visszarajzol?
Nem.
Megvan, oké. Okay. Na most ebbe az irányba az megint csak ugyanide fut be, itt meg ugyanoda fut be. Tehát a ellipszisnek nulla darab végtelen távoli pontja van, a parabolának egy darab végtelen távoli pontja van, a hiperbolának meg két végtelen távoli pontja van. Tehát ezt úgy is lehetne mondani, hogy most ez a projektív sík, amit itt lerajzoltam, a projektív síkon csak egyféle ilyen görbe van, és attól függően, hogy hol helyezkedik el hozzájuk képest a végtelen távoli egyenes, attól függően lesz ez a görbe a síkon, hiperbola, parabola vagy ellipszis. Tehát, hogyha egyáltalán nem vágja szét, akkor ez ellipszis lesz. Ha érinti, akkor ebből parabola lesz a síkon, ha pedig metszi, akkor meg hiperbola lesz. Na most, mi az, hogy attól függ, hogy hol helyezkedik el a végtelen távoli egyenes? Hát a végtelen távoli egyenes az nem ott van, ahol van? Nem. A végtelen távoli egyenes az akár melyik egyenes lehet a projektív síkon. Tehát, ha veszek egy síkot, és hozzáveszek egy egyenest, egy végtelen távoli egyenest, akkor kapok egy projektív síkot. De annak a projektív síknak már nincsen megkülönböztetve egyik egyenese sem. Tehát mindegyik egyenes ugyanolyan. Bármelyik egyenes, hogyha elhagynám a projektív síkból, akkor szétnyílik a projektív sík egy, egy hagyományos síkkel, és hogyha azt az egyenest hozzáveszem, amit elhagytam, az lesz a végtelen távol egyenese, és úgy kapok belőle újra projektív síkot. Olyan ez, mintha... Jaj, köszönöm! Mint hogyha megpróbálnék téglalapból hengert csinálni. Összeragasztom így hengerré, meg ugye vannak alkotói, ezek a szakaszok, egyikük ki van tüntetve, ott ragasztottam össze. Na de miután már henger, onnantól már senkit nem érdekel, hogy itt ragasztottam össze, bármelyik másik alkotót elhagyom, akkor újra kinyílik téglalappá, amit pont a mentén, az alkotó mentén tudok összerakni hengerét. Tehát ez a projektív sík is valami ilyesmi dolog, és remélhetőleg még erről lesz majd sokszor szó, hogy hogyan néz ki ez a projektív sík, hogy nincsenek megkülönböztetve az egyenesei. Bármelyik egyenes lehet végtelen távol egyenes, bármelyik egyenes mentén, hogyha fölvágom, akkor egy síkot kapok. Akkor szétesik egy síkkel. Oké? Na most beszéljünk egy kicsit véges geometriákról. Általában projektív geometriáknak hívják, akármilyen olyan, legyenek benne pontok meg egyenesek, tök mindegy, hogy mi az, hogy pont, meg mi az, hogy egyenes. Mondjuk a pontokat képzelhetjük úgy, hogy egy halmaz, aminek az elemei a pontok, az egyenesek is egy halmaz, aminek az elemei az egyenesek, és meg van mondva, hogy egy adott pont melyik egyeneseken van rajta, vagy egy adott egyenesen melyik pontok vannak rajta. Tehát ez két halmaz, meg köztük egy ilyen illeszkedési reláció. Pontok egyenesek, és egy adott pont rajta van egy egyenesen, és fordítva. És hogyha igazak ezek, hogy bármely két ponthoz pontosan egy olyan egyenes van, amely tartalmazza azt a két pontot, bármely két egyeneshez pontosan egy olyan pont van, amely mindkettőn rajta van, vagyis egy darab metszéspontjuk van, és még majd lesz egy harmadik, akkor ezeket hívjuk projektív geometriáknak. És próbáljunk meg minél kevesebb pontból összeállítani ilyet. Még első példa, veszek legalább két darab pontot, összekötöm őket egyenessel. Ez teljesíti? Most az egyenesnek a többi pontja az nem egyenes, csak így rajzolom. Tehát összesen két darab pont van, egy darab egyenes, és az az egyenes átmegy azon a két ponton. Ez oké, mert bármely két ponthoz van egy egyenes, és bármely két egyenes, hát nincs is két egyenes. Most itt mindig hozzá kéne érdem, hogy két darab különböző pont, meg két darab különböző egyenes. De itt nincsen két darab különböző egyenes. Oké, tehát ez egy projektív geometria, oké. Most, hogyha erre az egyenesre elveszek több pontot, tehát akárhány pont, de mindegy egyenesen vannak, még akkor is jó vagyok, bármely kettőjüket összeköti egy egyenes. A második feltétel az meg nem releváns, mert nincsen két különböző egyenes. Hogy lehetne ennél egyel izgalmasabbat legyártani? Ha veszek egy darab egyenest, meg rajta kívül egy pontot, és persze ezt a pontot minden másik ponttal össze kell kötnöm. Ez is teljesíti ezt a két axiómát. Bármely két pont össze van kötve pontosan egy egyenessel, és bármely két egyenesnek van pontosan egy közös pontja. Tehát ez is jó. Na most... Hogy lehet kizárni az ilyen triviális példákat? Tehát mit kell ahhoz föltenni, hogy egy picikét izgalmasabb legyen az élet? Azt érdemes föltenni, hogy van nem elfajuló négyszög. Az ad majd egy kis olyan alakot az egésznek. Nem elfajuló négyszög az az, hogy van négy darab pont, melyek közül semmelyik három nincs egy egyenesen. Ez a nem elfajuló négyszög. Tehát van nem elfajuló négyszög, vagyis van négy darab pont, amelyek közül semmelyik három nincs egy egyenesen. Vagyis az általuk meghatározott egyenesek, azok mind különbözőek. Ők ennyi darab egyenes határoznak meg, ugye? Hát négy alatt a kettő, nem? Négy alatt a kettő az, mennyi az? Négyszer három van a kettő, az hat. És hat darab egyenes határoznak meg. Tehát azt mondja ki, hogy ez a hat darab egyenes, ez mind különböző, ami ugyanaz, hogy semmelyik három nincs egy egyenesen. Na most, hogy lehetne olyan projektív geometriát legyártani, amire teljesül ez a harmadik axióma is? Próbáljuk meg ebből a négyszögből kiindulva legyártani. Tehát itt ez a négyszög. Ez olyasmi, mint a hagyományos sík, csak négy darab pontja van. De vannak rajta párhuzamos egyenesek. Például ez a két egyenes, ez párhuzamos, ami mindössze most nekünk annyit jelent, hogy nincsen közös pontjuk. De vegyünk akkor hozzá egy közös pontot. Ugye, hogyha szeretnénk, hogy bármely két egyenesnek legyen közös pontja, akkor hozzáveszünk ez a két egyenes is párhuzamos, akkor ehhez is vegyünk hozzá egy közös pontot. Meg vannak-e még párhuzamos egyenesek? Pontosan. A két átló is párhuzamos, hiszen az csak annyi, hogy nem jelöltem be ezt a pontot, ahol meccik. Tehát ők mint... Ja, nincsen közös pontjuk. Akkor hozzávehetem ezt is, mint közös pontot. És akkor megvannak úgymond a végtelen távoli pontok, ahol a párhuzamosok meccik egymást, és mi kell még? Egy végtelen távoli egyenes. Tehát összekötni ezeket a pontokat. Csodálatos lett, ugye? Na most ezt sokkal szebben is le lehet rajzolni. Ha veszünk egy háromszöget, és a sík az 7 darab pontból áll, ugye ott is megvolt a 7, 7 darab pontból áll, és 7 darab egyenesből. A pontok azok a háromszögnek a csúcsai, a háromszög oldalainak a felezőpontjai, és a háromszög középpontja. Az egyenesek pedig a háromszög oldalai, a háromszög oldalfelező merőlegesei, és a beírt kör. Ezek az egyenesek. Akkor ugyanazt kapom, mint ami ott volt. Ezt honnan lehetne látni? Például onnan. Hát mondjuk akármelyiket. Tehát lényegében ez egy ilyen négyszög. Be van húzva az egyik átlója, itt az egyik átlója. Be van húzva a másik átlója is, csak direkt nem így. Tehát, hogy szebben helyezkedjen majd el. Ez a másik átlója. És akkor ez a pont úgy keletkezik, hogy ehhez a párhuzamoshoz hozzáveszek egy pontot. Ez a pont úgy keletkezik, hogy ehhez a párhuzamoshoz hozzáveszek. Ez a pont meg úgy keletkezik, hogy a két átlónak a meccés pontja. Oké, tehát ugyanaz történt itt is. Tehát ez egy 7 pontból és 7 egyenesből álló sík, ezt úgy hívják, hogy fánó sík. Általában, hogyha megadunk véges sok pontot, tehát csak megadunk egy véges halmazt, ez igazából kombinatorika innentől, kb. Nem geometria. Ez csúnya volt. Tehát geometria is. Olyan fura egyvereg, hogy kombinatorika és együtt a geometria. Megadunk néhány pontot, és megadunk néhány egyenest. Az egyeneseket akár már úgy is megadhatjuk, hogy a bizonyos pontoknak a halmazai. És akkor már az illeszkedéssel nincsen gondunk. És úgy, hogy teljesítsék ezeket az axiómákat, akkor ezt projektív síknak, ezeket véges projektív síkoknak hívjuk. Tehát ezek a véges projektív geometriák. Tehát igazából egy ilyen geometria, hogyha nem akarnám ilyen geometriai módon lerajzolni, akkor úgy lehetne még rajzolni, hogy ez nem rajzolni, hanem még egy számítógép úgy tárolnál, hogy itt vannak felsorolva a pontok, itt vannak felsorolva az egyenesek, tehát itt P1, P2, P3 és így tovább, meg fel vannak sorolva az egyenesek, E1, E2, E3 és így tovább, és akkor van egy ilyen táblázatom, amiben a megfelelő rubrikába egyes teszek, hogyha P2 pont rajta van az E1 egyenesen, vagy nullást teszek, hogyha a P1 nincsen rajta az E1 egyenesen, meg egyes teszek, hogyha a P3 rajta van az E1-en, és így tovább. Tehát ilyen nullákból, egyekből álló táblázat igazából. Megmondja, hogy egy adott pont, mely egyeneseken van rajta, illetve egy adott egyenesen melyik pontok vannak rajta. Na nézzük, hogy úgy általában hány pontja lehet egy ilyen projektív geometriának. Tegyük fel, hogy van egy egyenes, amin Q darab pont van. Mondjuk ez egy E egyenes, és tegyük fel, hogy Q darab pont van rajta. És akkor, ha veszek egy rajta kívüli pontot, egy olyan pontot, ami nincs rajta az egyenesen, ilyen tudja, hogy létezik, mert kell, hogy legyen nem elfajuló négyszög. Tehát veszek egy rajta kívüli pontot, azon hány darab egyenes fog keresztül menni? Q darab biztosan, mert ami ezeket összeköti, az már önmagában Q darab. És mehet-e több? Miért nem? Tegyük fel, hogy itt van még egy egyenes.
Akkor lenne még egy pont az
eredeti. Igen, ez is kell, hogy metsze az eredeti E egyenest, de nem metheti ezekben a pontokban, mert egy közös... Mi? Mert akkor ugyanaz lenne, mint egy másik, igen. Tehát Vagy hogyha nem ugyanaz, akkor meg két közös pontjuk lenne. Tehát, hogyha így visszafordul, akkor két közös pontjuk lenne. Tehát, ha egy egyenesen Q darab pont van, akkor egy rajta kívüli ponton keresztül Q darab egyenes megy át. Na most ugyanígy, hogyha egy ponton keresztül Q darab egyenes megy át, és veszek egy olyan egyenest, ami nem megy át azon a ponton, akkor azon az egyenesen Q darab pont kell, hogy legyen, mert pont ez a Q darab egyenes, amelyik átmegy ezen a ponton, azoknak a meccés pontjai. Okay. Tehát, hogyha veszek még egy egyenest, ami ezen kívül van, akkor azon is Q darab pont kell, hogy legyen. És utána már oda-vissza tudom játszani, itt akárhogy is veszek egy egyenest, vagy akárhogy veszek egy pontot, vagy akárhogy veszek egy egyenest, azt akkor már valamelyikkel össze tudom játszani, hogy kiderül, hogy minden egyenesen pontosan Q darab pont van, és minden ponton keresztül Q darab egyenes megy át. Befejezését gondoljátok át, hát csak annyi, hogy tehát azt tudjuk, hogy ha egy egyenesen Q darab pont van, akkor egy rajta kívüli ponton keresztül Q darab egyenes megy át, és azt tudjuk, hogy ha egy ponton keresztül Q darab egyenes megy át, akkor egy rajta kívüli egyenesen Q darab pont van. De ebből a kettőből már össze lehet ügyeskedni, hogy akkor minden, ha egy egyenesen Q darab pont van, akkor minden másik egyenesen is Q darab pont kell, hogy legyen, és minden ponton keresztül Q darab egyenesnek kell átmennie. És akkor hány pont van összesen ebben a geometriában? Megszámolhatjuk a pontokat úgy, hogy veszünk egy kiszemelt pontot, és veszük a rajta keresztül átmenő egyeneseket. És mindegyik egyenesen vannak valami pontok. Most az az igazság, hogy ezzel igazából mindent lerajzoltam. Minden egyes pontot. Tehát egy darab pont és rajta keresztül átmenő egyenesek, és veszem ezeken az egyeneseken lévő pontokat, akkor felsoroltam a geometriának az összes pontját, hiszen hogyha lenne még valahol egy pont, akkor az is össze lenne kötve vele egyenessel. És akkor azt is felsoroltam volna. Most akkor hány ilyen pont van? Hát egy egyenesen van Q darab pont, de azok közül most ezt nem számolom. Tehát akkor így Q minusz egy darab van a kiszemelt ponton kívül, egy egyenesen, és van Q darab egyenes. És még van az a pont, amit nem számoltam. Ez Q négyzet minusz Q plusz egy darab pont. És full ugyanígy össze lehet számolni az egyeneseket. Veszek egy egyenest, veszem a rajta lévő pontokat, és veszem minden ponton az azon átmenő egyeneseket. Ezzel felsoroltam a geometriának az összes egyenesét. Mert hogyha lenne egy egyenes, az metszi ezt valamelyik pontban, és akkor annál a pontnál felsoroltam. És akkor tök ugyanígy, Q négyzet mínusz Q plusz egy darab egyenesnek kell lennie. Tehát egy ilyen projektív véges geometria az nagyon, nagyon merev struktúra, hogyha akármelyik egyenesén Q darab pont van, akkor mindegyik egyenesen Q darab pontnak kell lenni, mindegyik ponton keresztül Q darab egyenesnek kell menni, és a geometriában összesen Q négyzet mínusz Q plusz egy darab pont lesz, és Q négyzet mínusz Q plusz egy darab egyenes lesz. Na most, persze ez még nem mondja azt, hogy vannak is ilyenek. De nyilván két ilyen véges geometria akkor ugyanaz, ha meg tudom egymásnak feleltetni a pontjait, úgyhogy ha két ponton keresztül átment egy egyenes, akkor az ő megfelelőjükön. Na, ha meg tudom feleltetni a pontokat és az egyeneseket úgy, hogy az illeszkedések megmaradjanak, akkor ugyanaz két, akkor izomorf egymással két ilyen véges geometria. Tehát az, hogy ennek így kell lennie, az nem mondja azt, hogy minden kúra kell, hogy létezzen ilyen véges geometria, meg azt sem mondja, hogy mennyi ilyen létezik. Csak azt tudjuk, hogy ha van, tehát hogyha vannak egyáltalán ilyen véges geometriák, akkor annak így kell viselkedni. Nem is tudjuk, hogy vannak-e. Egyet tudunk, a fánósíkot, amit lerajzoltunk. Ott ugye minden ponton keresztül, minden egyenesen három darab pont volt, és minden ponton keresztül három darab egyenes ment át. Tehát a fánósíkon minden ponton keresztül három darab egyenes megy, és minden egyenesen három darab pont van. Tehát ott Q egyenlő 3, és összesen 7 darab pont van, és a 7 az tényleg úgy jön ki, hogy 3 a másodikon az 9, ből 3 az 6, meg 1 az 7. Tehát ez így a legegyszerűbb projektív geometria. De vannak még mások is. Amúgy az az érdekes, hogy hát jövő héten ezekről még beszélünk, és azt látni fogjuk, hogy minden prím számhoz, hogyha P prím szám, mint például itt a P egyenlő 2, akkor a Q egyenlő P plusz 1, ez van véges geometria. Sőt, az is igaz, tehát hogyha veszek egy prím számot, és annál egyel nagyobb számot, akkor van olyan véges geometria, hogy annyi darab pont lesz minden egyenesen. Meg annyi darab egyenes lesz minden ponton keresztül. Úgy hívják, hogy P a véges geometria rendje. Tehát ez a másodrendűség igazából. És igazából, hogyha Q egyenlő valami, P az n-edik n plusz 1, akkor is van olyan véges geometria, tehát prim hatványrendű véges geometriák is vannak. Az a vicces, egyféle ilyen prim hatványrendű véges geometriát nagyon egyszerű legyártani. Esetleg tudja valaki most, hogy? Mondjuk P egyenlő 3-ra hogyan csinálnánk? Azt lehet, hogy még most gyorsan megnézzük majd. Tehát ezeket viszonylag egyszerű legyártani. Most azokon az egyszerűeken kívül is vannak ilyen véges geometriák, de mind prim hatványrendűek. És az egy máig nyitott kérdés a véges geometriában, hogy ha Q az nem egy prim hatványnál egyel nagyobb szám, akkor van-e véges geometria? Tehát vannak-e nem prim hatványrendű véges geometriák? Ez egy máig nyitott kérdés. Prim rendűek vannak, prim hatványrendűek is vannak, van egy, ami tényleg triviális, és vannak még azon kívül is, és azt meg nem tudják, hogy ezeken kívül vannak-e. Lehet, hogy most nem kezdek bele abba, hogy kell legyártani. Inkább mesélek arról, múlt héten volt egy matamorfózis, amit tartottam a Gólyában, és ott volt szó ezekről a doblejáték, meg a szetjáték. A doble az egy ilyen röhögős játék igazából. Annyira, hogy én amikor egyik karácsonyra vettem a családnak, így nagymamám is ilyen visítva röhögve játszotta meg az egész család. Olyan kártyalapok vannak benne, mint ott az alsó ábrán, amit láttok, a fekete alapon. Egy kártyalapon van egy csomóféle minta. Van szívecske, kémény, nem tudom, mik vannak. Ja, behajtani tilos tábla, yin-yang jel, hópihe. Már önmagában vicces, hogy ilyenek vannak. És különböző méretben vannak. És az a tulajdonsága, úgy van legyártva a pakli, hogy bármely két lapon pontosan egy közös minta legyen. És úgy lehet játszani, hogy mindenki megkap egy adag paklit, és akkor azt kell nézni egymásén, hogy megtalálod-e az éppen fönt lévő lapon a közös mintát. Mindegyiken pontosan egy van. És ha megtalálod, akkor mit tudom én, attól függően, hogy melyik szabálynak megfelelően játszotok, mondjuk oda kell adni az egész paklidat az illetőnek. És akkor utána ők is keresik, de egy idő után már se tudod, hogy fiú vagy lány, olyan, tehát így gyorsan megy, és akkor meg azt se tudod, hogy meg ki kell ugye mondani a nevét annak, ami a közös, de nem tesz be az embernek hópi helyet, azt mondja, hogy hideg, meg minden. Tehát már nem tudja az ember megfogalmazni, amit mondani akar. És szóval ez egy tök jó játék, és kérdés, hogy hogyan lehet egy ilyen paklit legyártani. És hát az ember megpróbálkozhatna azzal, hogy mondjuk csinálok lapokat, és bármely két lapra teszek egy közös mintát, de biztos, ami biztos, mindegyikre különbözőt, akkor tudti, hogy nem romolhat el ez a szabály, ugye? Tehát bármely két lapon egy közös minta legyen. De hát úgy meg rengeteg minta lesz, hát n alatt a kettő darab mintának kellene, és hát nem lenne izgalmas a játék, mert egy adott mintával csak egyszer találkozol. Tehát nem lenne az, hogy hópihe, mit tudom én, hanem egy mintával csak egyszer találkozol. Lehetne ennek az ellenkezőjével is próbálkozni, hogy mondjuk veszel egy darab mintát, amit átteszel az összes lapra, és kiegészíted más dolgokkal, de hát nyilván úgyse lenne érdekes a játék. Tehát hogy lehet ezt valahogy értelmesen csinálni? És amúgy, hogyha megnézi az ember, hogyha megszámoljuk, illetve az aztán benne is van a játékszabályban, hogy 55 darab lap van a pakliban, és azt meg könnyű megszámolni, hogy egy lapon 8 minta van egy lapon, 8 minta van egy lapon, És hát az interneten, fórumokon keresztül vitatkoznak rajta, hogy voltak éppen hány ábra van összesen, hány ilyen minta van összesen. Valaki azt állítja, hogy 50, de nem. A játékszabályban az van beleírva, hogy több mint 50 ábra van a pakliban. És hát az az igazság, hogy 57 darab ábra van a pakliban. Hát 57 darab minta. Konkrétan, hogyha... az is jó, ott van még egyszer a képlet. Ha kiszámoljuk 8-ra, 8 a négyzeten, mínusz 8 meg 1, az ugye 64-ből 8 az 56, ugye? 56 meg 1 az 57. Tehát ott van az az 50, az az 57-es, ahány minta van, csak pont azt nem árulták el a játékszabályban, hogy 57 darab minta van. Hát konkrétan úgy gyártották le ezt a paklit, hogy ez egy véges geometria. Igazából a véges geometriában a pontok meg az egyensek az teljesen fölcserélhető, tök mindegy, hogy pontokról és egyensekről beszélsz, vagy abban a mondatban kicseréled a pont és az egyenes szót, mert teljesen szimmetrikus a viszonya a pontoknak és az egyeneseknek. Egyenrangúvá válnak véges geometriában. De mondjuk vegyük úgy, hogy a lapok azok a pontjai a véges geometriának, azok a pontok, az ábrák azok az egyenesek, és egy lap, mint pont, pontsonakon van rajta egy ábrán, mint egyenesen, hogyha az az ábra ott van azon a lapon. Ezt akarja érzékeltetni ott az alsó rajz, az alsó sarokban, hogy ott mindegyiken rajta van a yin-yang jel. Tehát ezek a lap, vagy nem a yin-yang, nem most a behajtani tilos táblán mindegyiken rajta van. Tehát ez egy olyan egyenes, ezek a lapok, mint pontok, egy olyan egyenest alkotnak, ők alkotják a behajtani tilos táblának megfelelő egyenest. És valaki így szépen egyenes vonalba rakta őket. Ezen az egyenesen 8 darab pont van. Tehát minden ábra így megfelel egy egyenesnek, és azok annak az egyenesnek a pontjai, azok a lapok, amiken rajta van ez az ábra. És ugye a szettjátékban csak nem akarjuk a projektív geometriának minden axiomáját, csak azt akarjuk, hogy két lap, az pontosan egy darab ábra legyen, amelyek mindkettőn rajta van. Vagyis két pont, hogy pontosan egy darab egyenes. Két pont, hogy pontosan egy darab egyenes legyen, és úgy tűnik, hogy a szettjátéknak a készítői, azok legyártották a hetedrendű projektív síkot, azon lenne 57 darab pont, 57 darab egyenes, és minden egyenesen 8 darab pont, és egyszerűen elhagytak belőle két lapot. Aztán értetek? Tehát, hogy megcsinálták ezt a projektív geometriát, a hetedrendű projektív geometriát, és elhagytak belőle két lapot. Így a fordított szabály nem lenne igaz, az, hogy bármely két ábrához pontosan egy olyan lap van, amin mindkét ábra rajta van, ez így már nem lesz igaz, mert két lap el van hagyva, hogy miért hagyták el, azt én nem tudok semmit, tehát nem tudom, hogy miért hagyták el. Mindenesetre elhagyták, de interneten meg lehet találni egyébként, hogy miket kéne rátenni arra, valakik legyártották, hogy miket kellene rátenni a hiányzó lapokra, ahhoz, hogy jó legyen. És annyit még mondanék, hogy a másik két ábrán, amik fölötte vannak, ott a ilyen három lapos, vagy három ábrás, tehát egy lapon csak három ábra van, olyan dabül játék van. Egy lapon csak három ábra van, és azt pont egy ilyen fánósíkkal meg lehetne csinálni. Van egy ilyen affin síkos változata, ami csak a négy pont, az csak négy lapos, és akkor ki lehet egészíteni ilyen végtelen távoli lapokkal. Azok egy végtelen távoli egyenest alkotnak, azokon rajta van a végtelen jelű minta, és akkor úgy. Na jó, jövő héten folytatjuk.
Elhangzott Pintér Gergő Metamorfózis című előadássorozatának 2016. április 7-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.